Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. A 90-es évek legsikeresebb hazai felnőtt filmes alkotója, rendezőként több mint 150 filmet jegyez. Többszörös pornó-oszkár nyertes, aki számára a műfaj mese felnőtteknek szép nőkkel és szép pasikkal. Manapság YouTube-ra készített videóit tízezrek nézik. Most jöjjenek a műsor szponzorai, majd Kovács Kovi Istvánnal beszélgetünk.
A Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a hárompontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat, tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
Azt olvastam róla, hogy egy polgári családból származol, és legalábbis a középiskola végéig hát meglehetősen gátlásos, zárkózott gyerek voltál. Ebből az következik, hogy tulajdonképpen a lányoktól is féltél?
Hát igen, nagyjából ez következik belőle. Igen.
De ez mit jelent? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
Hát gátlásos voltam, nem mertem oda menni a lányokhoz, nem mertem udarulni nekik egészen, hát igen, ahogy mondtad, tehát egészen a középiskola végéig, ez így volt.
Ha osztálytalálkozókon például találkoztok, akkor nem mondják azt, hogy hát Kovi, azért ezt nem gondoltuk volna, hogy pár év elteltével tulajdonképpen te ebben a műfajban ilyen nagy sikereket fogsz elérni.
Hát nem mondják, mert azóta se volt egyetlen egy osztálytalálkozónk sem.
Jó, hogy csak ez az oka.
Hát aztán, hogy mondanák-e, nem tudom, de valószínűleg igen.
Szerinted, amikor te a csúcson voltál, tehát Isten igazából tőletek volt bizonyos tekintetben hangos a sajtó, akkor te hányba voltál benne a világon?
Az, hogy Európában benne voltam a legjobb ötben, az biztos, mert hát egymás után talán úgy tudom, egyedül én voltam az, aki Berlinben egymás után kétszer, két egymást követő évben megkaptam a legjobb európai rendeződíját, tehát közvetlen egymás után. Bár hozzá kell tegyem, hogy amikor a Private-nak forgattam filmeket, hát talán én voltam Pierre Woodman után a második olyan rendező, aki a legtöbb filmet forgatta nekik.
Úgy azt jól sejtem, hogy a te innovációd, vagy a nem is tudom minek, felforgatásod az elsősorban műfaji újításokat hozott, vagy ezt rosszul gondolom? Tehát abban állt a te varázsod, vagy elismertséged, hogy nem a megszokott sémák szerint csináltad mindezt?
Hát én azt gondolom, hogy minden rendezőnek kell egy egyéni stílusának lenni. Én arra nagyon büszke vagyok, sőt büszke is voltam, és büszke is vagyok arra, hogy többen mondták nekem, nem csak magyarok, hanem külföldiek is, akikkel például találkoztam ilyen fesztiválokon, kiállításokon, vásárokon, hogy még hogy elindult a film, és itt, ami még a stáblista meg se jelent, tehát még nem volt kiírva a nevem, de már tudták, hogy ezt én rendeztem.
Miből? Ugye azt gondolná az ember, hogy ezt a műfajt, ezt a sportot, hát ezt azért úgy már kitalálták pár ezer évvel ezelőtt, olyan nagyon más, hogy nem lehet művelni ezt. Megmutatni nyilván lehet egy picit máshogy, de a mozgástér az meglehetősen korlátozott. Vagy rosszul gondolom?
Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy mondjuk egy krimiben, ahol az elején megölik az áldozatot, és aztán a film során kinyomozzák, hogy ki a gyilkos, és a végén lebukik. Itt is elég szűkek a határok. A séma ugyanaz. Itt mondjuk annyival behatároltabb a dolog, hogy azokat a pózokat, amiket ugye mi föl szoktunk venni akció során, ami nem a játék, hanem maga, hát kimondom, a szexi jelenet, ott azért az eléggé behatárol. De hát azért azokat is lehet szépen variálni, és amitől az én stílusom egyedi volt, az volt, hogy kínosan figyeltem arra, meg a stábot is mindig erre tanítottam, hogy legyen mese felnőtteknek, ezt a szót egyébként én találtam ki, ami abból áll, hogy legyen szépen fotózva, legyen szépen világítva, legyenek szépek a modellek, legyenek rajtuk erotikus, szexi, fehér nemű. Én vigyáztam arra, hogy lehetőleg a srácok is jóképűek, jótestűek legyenek, hiszen ez a műfaj ne csak a férfiaknak szóljon.
Kvázi ha az már... igényt hoztad be? Azt a fajta felfokozott igényt, ami korábban nem volt feltétlen jellemző erre a műfajra?
Hát mi a kezdetétől filmes eszközökkel dolgoztunk. Mit értek ez alatt? Hogy profi operatőrrel, profi módon megírt forgatókönyv alapján, rendesen kidolgozva a jeleneteket, úgymond felsítelve, tehát teljesen filmes körülmények között dolgoztunk. Az más kérdés, hogy mi nem háborús, vagy nem horrorfilmet vettünk föl, hanem szexet, erotikát. Innentől fogva ez más volt, mert tényleg lejött a... hát nem a vászonról, de a monitorról, a képernyőről, hogy ez egy profi módon megcsinált film, és én rám borzasztóan dühös voltak a stábtagok, amikor éjjel kettőkor megállítottam egy jelenetet azért, mert egy pattanást láttam mondjuk a hölgynek a fenekén, és azt én azt mondtam, hogy ezt nem akarom látni, mert ez nekem illúzió romboló.
De szerinted ezt a néző is észrevette volna?
Én egy tök normális, egyszerű ember vagyok. Ha nekem valami tetszik, akkor nyilván innentől fogva tetszik a normális, egyszerű embereknek is. Ha valami nekem nem tetszik, akkor nyilván ízlésbeli határokon belül nekik sem fog tetszeni. Tehát ha nekem, a feleségem is mindig ezt mondja, hát ez csak biztos te veszed észre. Én meg nem így gondolom, én meg úgy gondolom, hogy ha én észreveszem azt a nagy pattanást ott, akkor észre fogja más is venni, és akkor az nekem nem tetszik, akkor neki se tetszik.
No de vissza az időbe, ugorva egy nagyot, hogy jutottunk el addig, hogy te észrevehess pattanásokat ilyen nagy volumenű forgatások során. Ugye te fotóztál, majd egy tért problémának köszönhetően hirtelennyében hát elkezdtél gondolkodni azon, hogy a felnőtt filmben is lehet valami perspektíva, én ezt jól gondolom, vagy ennél azért ez bonyolultabb volt?
Hát nézd csak, most már ennek 92 óta eltelt már jó pár, hány év is? 28 év, tehát majdnem 3 évtized, ezt most már így nagyon szépen meg lehet ideologizálni. Egy biztos, hogy amikor én ebben belekezdtem, és ezzel elkezdtem foglalkozni, gőzöm nem volt, hogy mi lesz ebből. Tehát
de miért érdekelt ez téged? Miért akar valaki pornófilmet forgatni, pláne úgy, hogy az még egy bevetetlen terület itt Magyarországon?
Hát azért, mert én tudtam azt, én mint fotoriporter, már akkor is nagyon sokat utazhattam nyugatra, külföldre, Berlintől kezdve Bécsen át egy csomó helyre, ahol más még nem nagyon, tehát a szakmám miatt. És én amikor elvégeztem a munkámat, én mindig bementem szexshopokba, mozikba, pipshopba, striptease-bárokba, tehát én nem kocsmáztam, vagy nem itt a múzeumokat látogattam, hanem én ilyen helyekre mentem be.
De ez magánjellegű érdeklődés volt, tehát ebben még nem a tervszerűség volt, hogy majd te ebből esetleg valamikor filmet vagy pénzt szeretnél csinálni.
Nem, de viszont, hogy például szexshopok, hát akkor Magyarországon még nem volt szexshop. Én akkor bementem oda, és láttam, hogy erre mekkora igény van. De Magyarországon ez még ugye nem volt. Amikor Magyarországon forgattak filmeket, külföldi stábok, akkor azt csinálták, hogy elkészült a film, fogták a kazettákat, berakták egy bőröndbe, kivitték, és megjelent kint német, olasz, Franciaországban. Magyarországon ilyen még nem volt, és miután láttam, hogy erre igenis van érdeklődés, és még nincs Magyarországon, hát akkor próbáljuk ki.
De honnan gondoltad te azt, hogy te ehhez értesz, hogy te ezt meg tudod csinálni?
Ez felemás gondolat volt. Egyrészt nem gondoltam, másrészt pedig azért miután fotoriporterként már előtte is fotóztam szép hölgyeket, lányokat, meg csináltam egy csomó, amellett, hogy egy újságnál, a Vasárnapi Éreknél voltam fotoriporter, mint riporter is dolgoztam, de mint nem riporter csináltam műtermi képeket is. És akkor azért ott is volt szex, ott is volt szép lány. A képi megfogalmazás az nagyjából ugyanaz, mert kép-kép mind a kettő, csak az egyik állókép, a másik mozgókép. De miután semmiféle kapcsolatom nem volt, és tényleg ehhez a részéhez nem értettem, volt egy olyan szerencsém, hogy az egyik barátom összehozott egy olyan profi operatőrrel, aki rendező is volt, aki egyébként ezt tanulta, mert ez volt a szakmája, tanított is, akkor még filmművészeti főiskolának hívták, tehát ő tanított a főiskolán, és ő azt mondta, hogy ő akar ilyen fajta filmet forgatni, ő hozza a szakértelmét és a kapcsolatrendszerét a szakmából, én meg legyek producer. És akkor így jött össze a dolog, így kezdődött az egész.
Producerség alatt azt érted, hogy te hozod a pénzt?
Igen, szó szerint.
De azt te honnan tudtál hozni?
Hát egy producernek nem feltétlen az a feladata, hogy benyúl a zsebébe és előveszi onnan a nem tudom a milliókat, hanem megteremti a forratásra szükséges anyagi kereteket.
De te az a típus vagy, aki jó kapcsolati hálóval rendelkezik, jó szervező, kinyitja az ablakot és jön a pénz?
És dől a pénz. Hát dől a lóvé. Hát voltak olyan barátaim, akiktől tudtam kölcsönkérni pénzt. Nekem is volt induló tőkém, és a barátaimtól tudtam, igen. És akkor így összeállt az első két filmnek a költségvetés.
Na de várjunk, hogyha valaki kölcsönkér, azt vissza kell adni. Honnan tudtad te azt, hogy ez egyáltalán sikerrel kecsegtethet? Tehát nem válaszol egy akkora kockázatot, hogy eladósodsz ennek következtében.
Abban az időszakban volt felfutása a videótékáknak. És akkor létezett egyetlen egy olyan magyar videókiadó, aki már kezdett el behozogatni külföldi filmeket, elsősorban Németországból, akinek ez a műfaj mond valamit, biztos ismerős a neve, Tereza Orlovszki, az egy nagyon-nagyon jó és híres felnőtt filmes volt, és ezeket a filmeket szinkronizálták, magyar borító, magyar cím, és ezt adták ki, de másfajta ilyen felnőtt film az egyre inkább felfutott tékákban nem volt, inkább olyan filmek voltak, akkor még ugye nem volt a szerzői jogi törvény sem, tehát behozták külföldről, mitől megvették szexshopokban a kazettákat, azt kirakták, és akkor ott volt a német, holland, olasz, francia, amerikai, nem tudom milyen film, amit kint megvettek videókazetta a nagykereskedésekben, vagy szexshopokban. Meg hát voltak a legendás, alámondásos videók, ugye, amikor személyesen ismertem a srácot, aki alámondta a férfinak is, meg a nőnek is, a szeretlek, drágám, én is szeretlek téged, csokoljál meg, megcsokollak, jaj, de jó vagy, csináljunk valamit. És körülbelül ebben a stílusban ment a hangalámondásos felnőtt film, na hát azért, és hát a minőségről megint ne beszéljünk, a 100. VHS másolat kópia. Amikor meg megjött ez a szlogen, és ez a, tehát a Lux Video, már mondhatom, mert már nincsen, tehát a Lux Video, ez tök újdonság volt. És ez a szlogen ütött, hogy magyar film, magyar szereplőkkel. De, és akkor aztán...
De hogyha ez nem jól sül el, és mondjuk ez az ötlet, hogy ez az innováció, nem jött volna be olyan értelem, hogy nincs rá igazán nagy kereslet, mert az emberek döntő része megelégszik azzal, hogy Lajos ott nyöszörög a hangalámondóba, ezt rákeverik, nincs nagyobb igényszintje e tekintetben. Akkor te bukhattál volna nagyot is?
Hát a mai... Tehát minden relatív. Tehát ma azt nevezünk nagy bukásnak, amikor valaki totálisan bedől és vége. Akkor azért ez nem volt még annyira nagy, durván milliók, tehát azért ezt valószínűleg vissza tudtam volna adni ezt a kölcsön.
Azt egyébként miért tartottad fontosnak, hogy ilyesfajta újításokat eszközölj ezen a műfajon? Tehát, hogy Magyarországon forgatott, magyar lányokkal forgatott filmet csinálj, hogy egy kicsit eltéri attól, ami addig megszakadt?
Hát ez kézenfekvő volt. Hát most az milyen furcsa lett volna, hogy tök ismeretlenül, aki abszolút nincs benne a szakmába, fogom, és akkor beülök a kocsiba, és kimegyek még ismeretlen területre. Ez adta magát. De az igaz, hogy nekünk kellett a ingyenlősrényt kitakosni, tehát semmi nem volt. Hát úgy kellett vadászni a helyszíneket, úgy kellett vadászni a szereplőket.
Ez se riasztott el, hogy egy járatlan úton kell majd végighaladnod.
Nem, hát abban a korban az ember ki mi riasztja el, hogy egy pici nehézség adódik is.
Egyébként mai szemmel visszagondolva elsősorban téged, és ezt is bevallhatod ennyi idő után, az anyagi siker, ami motivált, vagy egész egyszerűen a kaland, a kihívás, ennek az egésznek a bizarrsága?
A kaland inkább. De inkább azt mondanám, hogy ha úgy meg kell százalékba fogalmazni, 30% a anyagi, 70% a kaland. Hát ugye mondtam az előbb is, hogy senki nem gondolta, hogy ebből meg lehet élni, vagy ebből ekkora durranás lesz. Hát nekem eszembe nem jutott. Mi azért tudatosan építettük fel a feleségemmel ezt a dolgot, mert elkezdtünk, amikor már látszott, hogy erre van igény, akkor elkezdtünk járni külföldi kiállításokra, külföldi vásárokra.
A feleséged milyen minőségbe vett részt ebben az egészben?
Hát segített nekem fordítani, akkor még nem beszéltem nyelvet, és akkor ő volt az, aki jól beszél angolul, németül, és akkor segített az üzleti tárgyalásokon.
Ő egyébként volt, hogy... egyáltalán nem döbbent meg, lepődött meg, vagy botránkozott meg azon, hogy hát mivel is foglalkozik a férje?
Hát mivel, hogy 81 óta házasok voltunk, vagy vagyunk, tehát 81-ben házasodtunk össze, és 92-ben indult ez a műfajom, innentől fogva vele ez tehát megbeszéltük együtt, hogy én ezzel fogok foglalkozni, ő meg azt mondta, hogy bízik bennem.
Egyébként az a fejedben, a mechanizmusra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy nézett ki, hogy ebből miképp lehet igazán hasznot hajtani, mármint hogy anyagilag, mert gondolom egy idő után azért azt a fajta kalandot, vagy exotikumot fel kellett, hogy váltsa az, hogy hát ebből azért meg lehet élni, és nem is rosszul.
Amikor, ugye ezt kezdtem el mondani, hogy amikor elkezdtünk külföldi vásárokra, kiállításokra járni, és akkor az elején, amiket mi csináltunk, filmeket, abból én mindig vittem tucat számra ki osztogatni más producereknek, hogy nézzék meg, hogy én vagyok, itt vagyok, Kovi vagyok, gyártam ezeket a filmeket. És amikor már a harmadik, negyedik, ötödik ilyen kiállításon találkoztunk, és mindig vittem az új filmeket, akkor rájöttek, vagy elkezdték érzékelni, hogy ez nem egy esetlegesen múló történet. És akkor lehet, hogy már többen megnézték a filmjeimet, mert már több olyan visszaigazolás jött, hogy igen, ez jó. Hát, ha gondolod, cserélhetünk, mert hallom, hogy neked van kiadód is Magyarországon, a Luxideo.
Ja, értem, és te adtál ki akkor külföldi filmeket. Elsősorban ebben állt az üzleti modell lényege, hogy te kvázi mint producer, mint terjesztő vettél ebbe részt.
Is, hát gyártó is, meg producer is. Csak ugye az üzletileg sokkal jobb modell volt, hogy kintről venni magyarországi filmjogokat, mert ugye az olcsóbb, mint előállítani. Én azt mondtam, hogy ugye magyar film magyar szereplőkkel, de amiket itt forgattak az olaszok, azt ugyanúgy itt forgatták, és ugyanazokkal a magyar szereplőkkel, vagy persze másokkal, csak Magyarországon is, és magyarokkal. Tehát én meg azt mondtam, hogy nem csak, hogy nem baj, hogy nem minden filmet én rendezek, hanem még jó is, mert legalább más rendezőnek a filmje is bekerülnek, maximum nem az lesz állítva, hogy magyar film magyar szereplőkkel, hanem magyar szereplőkkel készült film.
De ezzel egyszer is mind azt itt mondod, hogy voltak éppen mindegy egy bizonyos szint fölött, hogy melyik rendező rendezi az adott filmet?
Hát mindegynek nem mindegy, de nyilván én is a jobbakat vettem meg.
És a szüleid, akik azért, hát úgy tudom, hogy polgári családból származol, mérnöknek szántak, hát nem biztos, hogy első gondolatuk az lett volna, hogy te pornóproducer légy.
Hát még az ötödik se az volt, és nem nagyon örültek neki. Nem fogadták túl szívesen, de amikor azért már látszott, hogy jól csinálom, meg sikeres vagyok, akkor azért már elfogadták.
Honnan értesültek egyébként a sikerekből, vagy ők mi mérték le azt, hogy a fiúk ilyen értelemben eredményes és egy jeles ember? A díjakból?
Hát például abból, hogy abban az időszakban, hogyha csak egy mozdulatot tettünk, hogyha bármit csináltunk, ott volt a sajtó. Ott volt a teljes a tévék, akkor indultak a kereskedelmi tévék, ott volt a teljes média, mindenhol a csapból is mi folytunk, újságokból, tévékből.
Ez szerinted minek volt köszönhető? Tehát olyasfajta őrület volt akkor ez iránt, a műfaj iránt, elsősorban a kereskedelmi televíziókban, hogy tálalják, beszámoljanak mindenről, hogy az mai ésszel elképesztő. Miért?
Hát mert újdonság volt. Egyrészt mert újdonság volt, másrészt pedig én emlékszem arra az időszakra, amikor Hegyeshalomnál még ki volt írva az, hogy tilos ilyen filmeket, vagy akár csak egy Playboyt is behozni, és én meg Magyarországon itt elkezdtem ezeket forgatni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az első percben, az első pillanatban adtam hozzá a nevemet és az arcomat.
Elsőként tulajdonképpen, ha jól tudom, ugye?
Igen, hát igen. Igen, talán azt mondom, hogy sokáig az egyetlenként is, mert azért abban az időszakban, amellett, hogy borzasztóan egy igény volt rá, meg érdeklődés, azért nem volt nagy sik ilyen filmeket gyártani sem, meg szerepelni sem, mert nekem abban az időszakban nagyon komoly gondjaim voltak, például a lányok esetében, akik konkrétan kijelentették, hogy a Covid-hoz nem jönnek el forgatni, mert az biztos, hogy megjelenik Magyarországon. Mert ugye a magyar film, magyar szereplőknek, magyaroknak.
Igen, ők szerettek volna arszanok lenni már, mint a környezetükben.
Hát persze, hát meg is szokták, ahogy mondtam, hogy jöttek ide a külföldi filmesek, németek, olaszok, franciák, amerikaiak, és abban az időszakban betették a bőrönbe, összevágták, és megjelent kint a filmre. És amikor még annyira nem volt sem internet, se kábel tévé, még nem lehetett annyira utazni, kevés volt a lebukás veszélye.
Neked miért volt ez ennyire magától értetődő, hogy Kovi arcát ismerté lehet és kell tenni?
Mert nem szégyeltem, hogy csinálok. Sőt, én mindig is azt hangoztattam az első pillanattól kezdve, hogy ezt a műfajt is lehet is, és kell is kulturáltan csinálni. Ahogy jöttek a lányok, akik egyre inkább felvállalták ezt a műfajt, jött először Elizabeth King, utána jött Monique Cuvée, utána jött Michelle White, Maya Gold, Victoria Swinger és a többiek, tehát onnantól fogva már ez nem volt annyira ciki.
Van egy ilyen toposz, hogy a pornóiparban egy idő után aztán az emberek, főleg a lányok sorsa kicsúszhat.
Annál igaz, aki szélsőséges, de az amúgy is mint bárhol lehet, ha valaki szélsőséges. Én, bocsánat a kifejezésért, talán ez még belefér, szoktam mondani a lányoknak, régebben is, ha kurvaként viselkedsz, kurvaként is fognak kezelni. De ha nem, hát egy Michelle White úgy ment ki az utcára, hogy soha se ismerted volna. Tehát smink nélkül, meg nem tudom, tök hétköznapi ruhában, Maya Gold szintén. Egy csinos, szép fiatal lányok voltak, de nem mondtad volna meg róla, hogy felnőtt filmes sztár.
Egyébként azt én jól sejtem, azt mondod, hogy te soha nem szégyelted azt, hogy ezzel foglalkozol, hogy egy kicsit a magyar prüdérián, vagy szemérmességen is szerettél volna egy kicsit állítani, vagy változtatni? Nevezetesen, hogy az előítéletek azok egy picit változzanak meg a magyar, úgy általában véve a felnőtt filmekkel kapcsolatban?
Hát ezek nem is kicsit változtak meg, mert én emlékszem rá, amikor az első erotika kiállítás volt Budapesten, akkor bizony alig volt egyrészt kiállító is, de alig volt néző is. Hát én nem tudom, egy pár százan, hogyha bementek pár nap alatt erre a kiállításra. Aztán a végén meg, amikor már a tizenvalahányadik került megrendezésre, akkor annyian voltak, hogy nem fértek be a csarnokba.
Ami még nekem feltűnt, már ami a te újításodat jelenthette, hogy minthogyha a filmekben a nők tárgyiasítása szempontjából szerintem te egy picit máshogy álltál volna mindenhez, ezt mintha igyekeztél volna, hát nem is tudom, felszámolni, vagy az erős szó?
Hát, vagy legalábbis változtatni ezen, mert amikor én elkezdtem ilyen filmeket forgatni, akkor még az teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt a döntő, nagyon nagy többség férfi nézőkből áll. Csak amikor egyre többször kaptam olyan véleményeket ismerősöktől, barátoktól, vagy rajongóktól, hogy ők szívesen megnéznék a barátnőjükkel együtt ezt a filmet, ezt a fajta filmet, mert esetleg hamarabb begerjednek, de a barátnő azért utasítja ezt el, mert tárgynak, húsnak, sima szexuális célpontnak van tekintve, akkor el kellett azon gondolkodni, hogy hoppá, hát miért hagyjuk ki a potenciális vásárlók, mit tudom én, 40-50%-át, tehát konkrétan a nőket, a női nézőket.
Tudsz mondani egy szalonképes példát? Amit te változtattál, vagy te eszközöltél pont annak céljából, hogy a nők ne így gondolkodjanak, amikor nézik ezt a filmet?
Hát például egy hosszabb előjáték a jelenetek előtt. Uh-huh. Ami ugye a nőknek amúgy is a beállítottságával megegyezik. Tudnék most is forgatni, mert kapok most is felkéréseket, nem azt mondom, hogy túl sűrűn, de most is kapok olyan felkéréseket, hogy forgassak. Csak amit most kérnek tőlem, azt én nem akarom csinálni.
Mit tehát kérnek az... most tőled?
Hát ez a durva, tehát pontosan visszatér az az időszak, ami ellen én harcoltam, hogy ne legyen lecsupaszítva, meg ne legyen totálisan lealancsonyítva a női partner, hanem tehát most ezt kérik, igénytelenek, alacsony költségvetés, nincs pénz arra, hogy normálisan, gyorsan, most ugye a mai világban, veszel egy mobiltelefont, simán leforgatok vele egy nappali fénynél egy jelenetet. Majd csináljátok, én fölveszem, föltöltöm a netre, és vagy jön pénz belőle, vagy nem. Na, ezt én nem akarom csinálni.
Meg is viselt, hát, hogy úgy, ahogy van ez a fajta birodalom, vagy ez a fajta műfaj, ami hozzád, vagy hozzátok volt köthető, az ilyen formában megszűnt létezni? Szóval meg viselt?
Hát oké. Hát persze, hát kit nem. Hát azt tud hiányozni az embernek egészen addig, ameddig át nem tud állni arra, hogy ez ennyi volt, most keresek mást, és abban is sikeres próbálok lenni, mint ahogy ez nekem sikerült is.
Te miben érzed azt, hogy valamilyen szinten sikerült megismételned az akkori sikereidet? Tehát mi az a terület? Vagy melyik az a pozíció?
Én lefogytam 97 kilót egy olyan módszerrel, ami éhezés nélküli, sőt, magyaros ételeket eszünk, és ebben segítek embereknek, ebben adok tanácsokat, hogy én hogyan csináltam, és hogyan tudod ezt te is megcsinálni ugyanígy, hogy nem éhezel.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Korábban, sikerei csúcsán, vagy akár most, azt fel tudod idézni annak a mechanizmusát, hogy mi az, ami téged lendületbe hozott, és azt mondtad, hogy igen, belevágsz valamibe. Más szóval, mi az, ami inspirált és inspirált téged?
Hát azért az egy jó dolog volt, hogy tudtuk azt, hogy ha jót csinálunk, akkor lesz siker, lesz pénz, lesz csillogás, villogás, lesz utazás. Tehát mi tudtuk azt, hogy sőt, hát nem csak tudtuk, hanem meg is tapasztaltuk, hogy még forgattuk az előző filmet, de már kérték a Még vágtuk a filmet, már forgattuk a következőt, de már kérték a harmadiknak a forgatókönyvét, mert hogy egyszer igény volt arra. Tehát akkor mit akarok ezzel mondani? Azt tudtuk, hogy ha jót csinálunk, és jók a filmek, és szeretik az emberek, és van rá igény, akkor lesz munka, akkor lesz pénz, lesz utazás, lesz csillogás. Azért ez a kollégáimat is nagyon tudta inspirálni, aki sajnos nem tudott ehhez igazodni, előbb-utóbb kiesett a csapatból, de hát azért én az operatőrömmel 7 évig dolgoztam együtt. Volt, akivel 20 évig. Tehát én megtartottam, és hűséges típus vagyok. Tehát azért ez a kollégáimat is inspirálta, meg engem is maga az, hogy a siker, maga az a szó, hogy siker.
Amit te szerettél volna, nagyjából egészében azt te elérted a magyar vagy az európai pornóiparon belül.
Igen, azt mondhatom, hogy el, igen.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Covid nélkül a 90-es évek biztos, hogy nem úgy zajlott volna, ahogy emlékeinkből visszaidézzük boldog nosztalgiával. És lehet, hogy Michelle Wilde vagy Maya Gold neve sem jelentene semmi mást, mint furcsa angolos hangzású szavakat. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézz rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio. Ez egy Beaton podcast.